2,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nincs konkrét dátuma, hogy mikor engedik majd ki Ferenc pápát a kórházból. A Szentszék délelőtti közleményéből az kiderült, hogy a Szentatya enyhe láza és elhúzódó hörkurutja ellenére jó hangulatban van, és már újságot is olvasott. Átesett a szükséges vizsgálatokon, a következő napokban pedig gyógyszeres kezelésnek vetik alá súlyosbodó légúti fertőzése miatt. Matteo Bruni, a Szentszéki sajtóiroda igazgatója arról tájékoztatott, a pápa szombata tervezett jubileumi audienciája elmaradt, és nem celebrálja a vasárnapra tervezett, a művészek és kultúra világáért felajánlott jubileumi szentmisét sem. Közel 40 perces beszédben bírálta Donald Trump amerikai elnököt Volodymyr Zelenszkij, amiért szerinte Ukrajnát és Európát megkerülve próbál békét kötni. Az ukrán elnök egy közös európai hadsereg létrehozása mellett érvelt, szerinte ugyanis valódi garanciát a békére egy erős Európa jelenthet, amit komolyan venne már az Egyesült Államok is. Zelenszkij ezen kívül egységre, szolidaritásra és haderőfejlesztésre szólította fel az európai országokat. Az ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián beszélt. Orbán Viktor az Egyesült Államokban kirobbant USAID botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlson jobboldali véleményvezérrel bő egy órán át. A miniszterelnök azt mondta, 15 évvel ezelőtt Magyarország egy liberális ellenszélben tette a dolgát, de megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára és a fejlett európai technológiákra épült, így tudott versenyképes lenni, azonban a háború miatt ez felborult, fejtette ki a kormányfő. Hozzátéve, hogy az európai gazdaság motorja mindig is Németország volt, ami most szenved, ezt pedig a többi ország is megérzi. Az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, ez nem Ukrajnáról szól, a stratégiai oka a NATO bővítése. Azt mondta, sokáig csak ő és a Vatikán állt a béke oldalán, később Szlovákia is csatlakozott, most viszont, hogy Donald Trump az amerikai elnök, már az Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi. A USAID botrány arról szól, hogy kiderült, az amerikai globalista baloldal az ország hivatalos fejlesztési ügynökségét használta ki ideológiáinak terjesztésére, otthon és külföldön egyaránt, a baloldali médiát is támogatták. A Nemzetközi Karitász viszont határozottan elítéli a USAID amerikai karitatív szervezet humanitárius és fejlesztési programjainak világszerte történő felfüggesztéséről szóló döntést. A több mint 200 országban működő segélyszervezetek szövetségének főtitkára Alistair Dutton szerint ez mérhetetlen szenvedést fog okozni, írta a Magyar Kurír. Február közepén is 50%-ig töltve vannak a hazai gáztározók, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. Jelenleg mintegy 3 milliárd 300 millió köbméteres gázkészlet érhető el, ami körülbelül még 67 téli napra lenne elegendő. Első évértékelőjét tartotta meg a Tisza párt a Vissza Európába című kongresszusa végén, a pártelnök a Hungexpo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. Magyar Péter azt mondta, nem ő lesz Orbán Viktor kihívója, hanem a magyar nép. Szerinte nem jött be az új gazdaságpolitika, amit a Fidesz nem tud azokkal megjavítani, akikkel elrontotta. Országos bérrendezést és nyugdíjemelést ígért, valamint azt, hogy a befagyasztott uniós támogatásokat elhozza. Arról is szólt, hogy milyen megoldási javaslatai vannak pártjának az oktatás és az egészségügy témakörében. Ukrajna ügyében mielőbbi békét sürgetett. Bemutatták a párt két új szakpolitikusát is, Kulcsár Krisztiánt, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnökét, és Ruszin-Szendi Romulus egykori vezérkari főnököt. Magyar Péter azt mondta, ha a pártján múlik, akkor legfeljebb 8 évig lehet majd valaki miniszterelnök. Nekünk Magyarország, neki Brüsszel az első, reagált Magyar Péter beszédére a Fidesz. Úgy fogalmaztak, egy hazug ember, amíg a Fidesztől kapta a pénzt, addig dicsérte a kormányt, mindig ott ült Orbán Viktor évértékelőin az első sorban. Most, hogy Manfred Weber lett a szövetségese, Weber tartja a mentelmi jogát, és onnan kapja a pénzt, Brüsszel dicséri. Szabadhegy Pétert választotta Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökének a szervezet rendkívüli küldött gyűlése. Az elnöki tisztség a szervezet alapító elnöke Kozma Imre atya tavaly októberben bekövetkezett halála óta betöltetlen volt. Az új elnök rövid program ismertetőjében három prioritást nevezett meg, az első, hogy a hit határozza meg a mindennapokban végzett szolgálatot, a második az önkéntes elkötelezettség megőrzése, a harmadik pedig a kommunikáció. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 6 és mínusz 5, napközben plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát a szeretetről Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet a megpróbáltatásban támogat, a sikerekben pedig mérsékel. Ma Kolos és Georgina nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. A folytatásban pedig kérem, hallgassák meg esti programkínálatunkat. Rövidesen Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk szól. 20 óra 35 perctől pedig megismételjük a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgetünk. A 21 órai híreket követően a Zenemesterei című műsorunkkal jelentkezünk, amelynek mai adásában James Brown életútját ismerhetik meg. Várja Önöket a rádiókészülékek mellé a zenei összeállítás készítője, Vasvári Bernadett. Tokai frekvenciánkon 21 órától Téka című műsorunk szól, ebben pedig kulturális válogatásunkat kísérhetik figyelemmel, amelynek elején a Miskolci Kulturális Központ februári programjait ismertetjük, majd Vihola Mihályló Prokultúra Minoritátum Hungariae díjas gitárművésszel, zeneszerzővel beszélgetünk jubileumi Miskolci koncertje apropóján. Végül pedig a Bródy Sándor könyvtár februári programjairól szólunk. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Vihula Mihályló gitárművész beszél.
Hát igen, úgy ez olyan érdekes jubileum, hogy nem így vagyok 20 éves, sajnos már, de 20 éves a Miskolcon műszeti pályámnak egy ilyen időszak. Tehát ilyen zenei időszak, és igazából, hogy amikor én belegondoltam, hogy 20 év, 20 év? Már itt telik az idő, hogy amíg a 2005-ben jöttem ide Miskolcra, én éreztem, hogy ez jó lesz, meg a sors jó helyre hoztam engem, de hogy ennyire nem gondoltam.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 21 órától Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. A 22 órai híreket követően pedig Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk keddi adását ismételjük meg, amelyben először a háromútai hadi múzeumot tekintjük meg, majd megismerünk egy muzeológust, aki fából készít kerékpárokat, és végül egy egri rajzpályázatról is szót ejtünk. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak. Thank you.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kurt Vonnegut Szerelem éjszakája című írásának első részét Babócsai Réka olvassa fel.
Kurt Vonnegut Szerelem éjszakája.
Thank you.
fény a fiatal szerelmeseknek való, és a nők, mintha soha nem is telnének be vele. A meglett férfiak viszont általában kényelmetlenül gyérnek és hidegnek találják a holdfényt. Turley Whitman is annak találta. Turley pizsamában áldogált a hálószobai ablaknál, és várta, hogy hazaérjen a lánya, Nancy. Tagba szakadt, kedves, jóvágású férfi volt. Úgy nézett ki, mint egy jóságos király. Holott csak vállalati rendész volt a Reinbeck csiszolóanyaggyár parkolójában. Gumibotja, pisztolya, lőszerei és bilincsei a széken az ágy mellett. Turley zavarodott volt és ideges. Felesége Millie már lefeküdt. 1936-os háromnapos nászútjuk óta Millie nagyjából most először nem csavarta be a haját éjszakára. Teljesen szétterítette haját a párnán. Ettől fiatalnak és lágynak és titokzatosnak tűnt. Abban a hálószobában évek óta senki nem tűnt titokzatosnak. Millie tágra nyitott szemmel bámulta a holdat. Éppen az ő hozzáállása húzta fel legjobban Turleyt. Millie nem volt hajlandó azon aggódni, mi minden történhet Nancyvel odakint a holdfényes éjszakában. Millie elelbóbiskolt, anélkül, hogy tudta volna. Azután felébredt, és újra a holdat bámulta egy darabig, és nagyra törő gondolatokon mélázott, anélkül, hogy Turleynek beszámolt volna róluk, és azután elbóbiskolt megint. Ébren vagy? Szólalt meg Turley. Mondta Millie. Úgy döntöttél, hogy ébren vagy? Nem alszom, mondta Millie álmosan. Kislányos volt a hangja. Azt hiszed, eddig ébren voltál? Kérdezte Turley. Biztos elbóbiskoltam anélkül, hogy észrevettem volna, mondta az asszony. Egy órán át fűrészeltél, mondta Turley. Azért festett a szitóképet az asszonyról, mert azt akarta, hogy jobban felébredjen. Szerette volna annyira felébreszteni, hogy beszélgessen is vele, és ne csak a holdat bámulja. Millie valójában nem fűrészelt alvás közben. Gyönyörű volt, és mozdulatlan. Millie a város szépe volt annak idején. Most a lánya volt az. Meg kell mondanom neked, iszonyúan aggódom, mondta Turley. Ó, szívem, mondta Millie, kutya bajuk. Megvan a magukhoz való eszük. Nem pelenkások már. Szóval kezeskedsz érte, hogy nem fekszenek összetörve valahol egy árokban? Kérdezte Turley. Ez felrázta Millie-t. Homlokráncolva felült, kipislogta szeméből az álmosságot. Tényleg azt gondolod, hogy... Tényleg azt, mondta Turley. A fiú ünnepélyes ígérete szerint már 2 órája meg kellett volna jönniük. Millie kitakarózott, szorosan egymás mellé helyezte 2 meztelen talpát a padlón. Rendben, mondta. Ne haragudj, már ébren is vagyok. Már aggódom én is. Ideje, mondta Turley. Hátat fordított az asszonynak, és nagy lábát a radiátorra téve fokozta felelősségteljes örködése drámaiságát. És csak virrasztunk aggódva? Szólalt meg Millie. Miért? Mit javasolsz? Kérdezte Turley. Ha arra gondolsz, hogy fel kéne hívni a rendőrséget, nem volt-e baleset, azt már lerendeztem, míg te fűrészeltél. És nem volt? Szólalt meg Millie incifinci hangon. Tudomásuk szerint nem, mondta Turley. Hát ez biztató. Neked lehet, mondta Turley. De nekem nem. Visszafordult az asszonyhoz, és látta, hogy most már teljesen éber. Meghallja majd, amit már jó ideje közölni akar vele. Már ne is haragudj, de te vakációszámba veszed ezt az egészet. Úgy viselkedsz, mintha megfogtuk volna az Isten lábát, hogy a lányod egy gazdag, fiatal okostojással hegyeg a 300 lóerős autójában. Millie döbbenten és sértetten felállt. Vakációszámba? Suttogta. Én? Hát nem leengedted a hajad is, hogy csábosabb légy, ha az a nyíkhaj meglátna, amikor végre hazahozza Nancyt? Millie az ajkába harapott. Csak arra gondoltam, ha szóváltásra kerül a sor, legalább nem érgesítsem el a hajcsavarús fejemmel. De szerinted nem kellene odáig fajuljon a dolog, ugye? Tudakolta Turley. Te vagy a családfő. Tedd, amit jónak látsz. Millie odalépett hozzá és megérintette. Szívem, mondta. Szerintem se jó ez így. Isten bizony. És töröm a fejem, hogy mihez kezdhetnénk. Mint például, firtatta Turley. Miért nem hívott fel az apját? Kérdezte Milli. Hát, ha tudja, hol vannak, vagy mit terveztek, hová mennek. A javaslat különös hatással volt Törlire. Továbbra is Milli fölé tornyosult, de nem uralkodott már a házon vagy a szobán, de még kis mezitlábas feleségén sem. Csodálatos, mondta. Szavai hangosak voltak, de üresek is, mint egy nagy dob. Miért nem? Kérdezte Milli. Törli nem állta tovább a tekintetét. Újra elfoglalta őrhelyét az ablaknál. Az lenne csak szép, mondta a holdfényes kisvárosnak. Kiugrasztani Elsie Reinbeckt az ágyából. Halló, Elsie? Itt TV. Mégis mi a francot művel a fia a lányommal? Törli keserűen felnevetett. Milli, mintha nem értette volna meg. Minden jogod megvan rá, hogy felhívd őt, vagy bárki mást, ha tényleg úgy gondolod, égető szükség van rá, mondta. Úgy értem, ilyenkor éjnek idején aztán tényleg mind szabadok és egyenrangúak vagyunk. Beszélj a magad nevében, mondta Törli hevesen. Lehet, hogy te szabad vagy, és egyenrangú a nagy Elsie Reinbeckkel, de én soha nem voltam az. Mi több, nem hiszem, hogy valaha is az leszek. Én mindössze azt mondom, hogy ő is csak ember, mondta Milli. Ebben te vagy a szakértő, mondta Törli. Én nem, az biztos. Nem engem vitt táncolni a golfpálya klubházába. Engem se vitt táncolni a golfpálya klubházába. Nem is szeret táncolni. Milli kiigazította magát, vagyis szeretett. Megkérnélek, hogy ne fárassz a részletekkel ilyen késői órán, mondta Törli. Szóval elvitt szórakozni, és csinált veled valamit, amit szeret csinálni. Úgyhogy bármi volt is az, te vagy a Reinbeck szakértő. Szívem, mondta Milli fájdalmasan. Reinbeck egyszer elvitt vacsorázni a Kék Malomba, és egyszer elvitt moziba, a Vézna feltalálót láttuk. És nem csinált semmi más, csak beszélt, én meg hallgattam őt. És semmi romantikusról nem beszélt. Arról beszélt, hogyan fogja visszaalakítani a csiszolóanyaggyárat porcelángyárrá, és hogy ő lesz a formatervező, és hogy soha életében nem csinált ilyesmit. Hát ennyire vagyok szakértő a nagy Louis C. Reinbeckt illetően. A keblére helyezte a kezét. Én te hozzád értek, mondta. Ha annyira tudni akarod, hogy kihez értek. Törliből állati hang szakadt ki. Tessék, kedves? Kérdezte Milli. Hozzám? Mondta Törli ingerülten. Kihez értesz te? Hozzám? Milli gyámoltalan engesztelő mozdulatot tett. Törli észre se vette. Állt moccanatlan, fortyogva. Aztán hirtelen megmozdult, mint valami suta felhúzhatós játékfigura. Az éjjeli asztalkán lévő telefonhoz lépett. Miért is ne hívnám fel? Bukott ki belőle. Miért is ne? Ügyetlenül kikereste Louis C. Reinbeck számát a telefonkönyvből, közben arról motyorászott magában, hányszor kirángatta őt a Reinbeck csiszoló anyag az ágyból éjnek idején. Félretárcsázott. Letette, neki készült az újabb tárcsázásnak. Rohamosan fogyott a bátorsága. Milli nem bírta látni az elgyávulását. Fent lesz még, mondta. Parti van náluk. Hogy micsoda? Kérdezett vissza Törli. Reinbeckéknél parti van ma este, vagy nem rég ért véget. Ugyan honnan tudod? Kérdezte Törli. Benne volt a ma reggeli újságban a társasági oldalon. Különben meg, folytatta Milli, ha bemégy a konyhába, láthatod égen náluk a villany. A konyhánkból látni Reinbeckék házát? Kérdezte Törli. Persze, mondta Milli. Egész le kell hajolni és oldalvást fordítani a fejedet, akkor láthatod a házukat az ablak sarkában. Törli tűnődve bólintott. Millit méregette töprengve. Ismét tárcsázott. Hagyta, hogy Reinbeckék készüléke kétszer kicsengjen. Azután letette. Újra uralkodott a feleségén, a szobáin és a házán. Milli tudta, hogy óriási hibát követett el az utóbbi 30 másodpercben. Legszívesebben leharapta volna a nyelvét. Ahányszor Reinbeckék csinálnak valamit, mondta Törli, te minden szót elolvasol róla az újságban. Szívem, mondta Milli, az összes nő olvassa a társasági oldalt. Butaság, de legalább van mit csinálnunk, amikor megjön az újság. Az összes nő csinálja. Persze, mondta Törli. Persze. De hányan mondhatják maguknak, én is lehettem volna Mrs. Louis C. Reinbeck? Törli gondosan ügyelt, hogy megőrizze nyugalmát, hogy mint valami apa a lányának előre megbocsásson Millinek. Hajlandó vagy szembenézni ezzel az egésszel a két gyereket illetően odakint a holdfényben? Kérdezte. Vagy játszott tovább, hogy a baleseten kívül nem is jut eszébe egyikünknek sem más? Milli megdermett. Nem tudom, miről beszélsz, mondta. Napjában százszor két rét görnyedsz, hogy kisandíts arra a nagy fehér házra a konyhaablakból, és nem tudod, miről beszélek? Fortyogott Törli. A lányunk azzal a fiúval hetyek kint a holdfényben, aki egy nap meg fogja örökölni azt a házat, és nem tudod, miről beszélek? Leeresztett hajjal bámulod a holdat, alig hallod, amit mondok, és nem tudod, miről beszélek? Törli megcsóválta nagy uralkodói fejét. Nem tudod elképzelni se? Telefon kétszer megcsörrent a nagy fehér házban a dombtetőn. Azután elnémult. Louis C. Reinbeck egy fehér vas széken ült a holdfényben a pázsiton. A golfpálya dimbes dombos megkapó képtelenségét nézte, és a várost túls alant. Egyetlen lámpa sem égett a házában. Úgy gondolta, Natália felesége alszik. Louis iszogatott. Arra gondolt, hogy a holdfénytől semmivel sem tűnik jobbnak a világ. Úgy gondolta, a holdfénytől csak még rosszabbnak tűnik a világ. Halottnak, mint a hold. A kettő csörrenő, majd elhallgató telefon jól illett Louis hangulatához. A telefon ügyes fogás. A sürgősség, ami várhat ítéletnapig. Felveri az éjszakát, aztán lecsapja gyorsan, morogta Louis. A házzal és a Reinbeck csiszolóanyaggyárral együtt Louis azt a mélységes és kellemes érzést is megörökölte apjától és nagyapjától, hogy ő az elüzleti esedés áldozata. És mint azok, Louis is porcelán, s nem pedig csiszolótárcsák érzékeny lelkű készítőjének tartotta magát, aki rosszkor, rossz helyen jött a világra. Miként a telefon is épp jókor csörgött kétszer, Louis felesége is, mint egy végszóra bukkant elő. Natalie hűvös, karcsú, bosztoni lány volt. A szerepe Louis folyamatos félreértésében merült ki. Gyönyörűen csinálta. Műszerészként szedte szét Louis tűnődő hangulatait. Hallottad a telefont, Louis? Kérdezte. Igen, aha, mondta Louis. Megcsörrent és elhallgatott, mondta Natalie. Tudom, mondta Louis. Egy sóhajjal figyelmeztette feleségét, hogy sem a telefonhívásról, sem másról nem akar a szintelen, gyakorlatias jenki stílusban társalogni. Natalie elengedte a füle mellett a figyelmeztetést. Nem is érdekel, ki lehetett? Nem, mondta Louis. Talán az egyik vendég itt felejtett valamit. Nem látás semmit, amit valaki itt felejtett? Nem, mondta Louis. Egy fülbevalót, vagy ilyesmit mondjuk, mondta Natalie. Halványkék felhőszerű hálóköntösben volt, Louis-tól kapta. De a hálóköntös értelmét vesztette, amikor Natalie súlyos vasszéket vonszolt át a pázsiton, és odaállította Louis-é mellé. A székek karfája összecsattant, Louis épp hogy ki tudta kapni az ujját. Natalie leült. Szia, mondta. Szia, mondta Louis. Látod a holdat? Kérdezte Natalie. Aha, mondta Louis. Szerinted jól érezték magukat az emberek este? Mondta Natalie. Nem tudom, mondta Louis, és lefogadom, hogy ők se. Ezen azt értette, hogy mindig ő az egyetlen művész és filozófus a partiaikon. A többi mind üzletember. Natalie megszokta már ezt, nem szólt rá semmit. Charlie mikor keveredett haza? Kérdezte. Charlie az egyetlen fiúk volt, ifjabb Louis Charles Reinbeck. Nem is tudom, mondta Louis. Nálam nem jelentkezett. Nem szokott. Natalie, aki eddig a holdban gyönyörködött, most feszengve előre hajolt. De itthon van, nem? Sejtelmem sincs, mondta Louis. Natalie felugrott a székről. A szemét merezgette a sötétben, hogy látja-e Charlie autóját a garázs árnyai között. Kivel ment el? Kérdezte.
Nem avat be a nő ügyeibe, mondta Louis.
Kivel van? Kérdezte Natalie.
Ha nem egyedül, hát olyas valakivel, akit te nem szívelsz, mondta Louis.
De Natalie meg sem hallotta. Szaladt befelé a házba. Azután a telefon újra megcsörrent, és csak csöngött tovább, míg Natalie fel nem vette. Az asszony kitartotta a telefont Louisnak.
Egy Törli Whitman nevű férfi, mondta. Azt mondja az egyik rendészed.
Valami baj van a gyárban? Kérdezte Louis, miközben elvette a telefont.
Tűz, hál' Istennek.
Nem, mondta Natalie. Semmi ennyire komoly. Louis az arckifejezéséből látta, hogy valami sokkal rosszabb történt. A jelek szerint a fiunk Mr. Törli lányával van valahol, és már órákkal ezelőtt meg kellett volna jönniük. Mr. Törli természetesen mélységesen aggódik a lányáért.
Mr. Törli? Mondta Louis a telefonba.
A Törli a keresztnevem, uram, mondta Törli. Törli Whitman a teljes nevem. Felmegyek az emeleti telefonhoz, suttogta Natalie. Összemarkolt a hálóköntöse fodrait, és férfi mód felszaladt a lépcsőn.
Nyilván látásból ismer csak, uram, mondta Törli. A fő üzemegység parkolóját őrzöm.
Hogy ne ismerném, látásból is, névről is, mondta Louis.
Hazudott.
Mi van a fiammal és a maga lányával?
Törli még nem volt felkészülve, hogy a lényegre térjen. Egyelőre bemutatta magát és a családját.
A feleségemet valószínűleg sokkal jobban ismeri, mint engem, uram, mondta.
Meghökkent női sikkantás hallatszott.
Louis egy pillanatig nem tudta, hogy saját felesége sikoltott, vagy Törlié. De amikor hallotta, hogy valaki megpróbálja megszakítani a vonalat, tudta, hogy a Törli felőli végen kellett legyen.
Törli felesége nyilván nem akarta, hogy belekeverjék a nevét.
Törli viszont azon volt, hogy belekeverje, és ő győzött.
Persze maga a lány nevén ismerte, mondta. Millie, Mildred O'Shea.
Elhangzott Kurt Vonnegut Szerelem éjszakája című írásának első része. Felolvasta Babócsai Réka. A műsort Somos Fári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával beszélgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mai beszélgető partnerem Huszár Lőrinc atya, akitől rögtön az elején azt kérdezném, hogy mi indította önt a Jóisten felé, hogyan talált erre a szerzetes rendre, miért pont ebbe a szerzetes rendben kezdte hivatását?
Biztos, hogy a Jóisten hívta az embert, és úgy alakítgatta az ember életének körülményeit, eseményeit, hogy végül is itt találtam magam. Én magam is természetesen akartam előbb pap lenni, állítólag már 4 éves koromban ezt kijelentettem, mert már egészen kisgyermekként vittek szentmisére, illetve később megfogalmazódott bennem az a gondolat, az a vágy, hogy szerzetes legyek, akkor, amikor már ugye 90-es évek elején a szerzetes rendek szabadon tevékenykedtek az országban. Én Észak-Magyarországról, Borsod megyéből származok. A gyermekkoromat, fiatalkoromat azt Nyíregyházán töltöttem, és akkoriban, amikor 20 év körüli voltam, volt ott egy olyan lelkes atya, sajnos ő már elhunyt, Szabó Jánosnak hívták, aki nagyon meg tudta fogni fiatalokat is, a emberekkel, hívekkel is igyekezett jó kapcsolatban lenni, nagyon mély lelki életet élt, és ő biztatott abban, hogy hát, ha pap akarok lenni, akkor legyek szerzetes, és végül is úgy megtaláltam ezt a szerzetes közösséget. Talán, aki házasságban él, az sem tud pontosan válaszolni arra, hogy miért pontosan vele él házasságban, miért pontosan vele kötötte össze az életét. Találkoztam a ciszterci közösséggel, ciszterci szerzetesekkel, ciszterci renddel, és úgy döntöttem, hogy belépek a közösségbe. Én mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem Abaújszántón, utána felvételiztem egyetemre, agrártudományi egyetemre, közben katona voltam, megszereztem a agrármérnök diplomát, és miután mindezeket elvégeztem, utána indultam el ezen az úton. Előbb Zircre, pontosabban Nagyvenyimbe kerültem, akkor még ott volt 93-ban a ciszterciáknak a novíciátusa. Ott egy rövid időt, 2,5 hónapot töltöttem, majd Zircre az anya monostorba kerültem. Akkor kaptuk vissza folyamatosan az Zirci apátság épületét, és akkor úgy bővült a közösségünk létszámban is, lelkiekben, szellemiekben is. A teológia első részét, a filozófiai tanulmányokat, mondjuk így, azt Zircen végeztem, mert akkor még voltak olyan rendtagok, akik megfelelő tanári képesítéssel rendelkeztek. Közeli teológiára jártunk be később, Veszprémbe, és ott végeztem a teológiát. Zircen szenteltek pappá 1999. június 25-én, és abban az évben, augusztusban a pécsi gimnáziumunkba kerültem. A ciszterci rend Magyarországon, mint tanítórend ismert, valóban a 18. század második felétől éppen Egerben kezdődött el a ciszterciák oktató tevékenysége. Magyarország területén a ciszterciek egyre inkább az oktatást, illetve kisebb mértékben a lelkipásztorkodást vállalták föl. Akkor, amikor Pécsre kerültem, ott négyen voltunk szerzetesek. Hittant tanítottam, kollégiumi nevelő is voltam. Nekem nincs szaktanári képesítésem, mérnök tanári képesítésem van. Az agrár mérnök diplomára szereztem meg ezt a mérnök tanári képesítést. Így volt pedagógiai képesítésem, és így tudtam tevékenykedni iskolában, gimnáziumban. Ott 6 évig voltam Pécsett, néhány évig osztályfőnök is voltam, majd Pécs után Budapestre kerültem. Budapesten többféle tevékenységet végeztem, lelkipásztori tevékenységet is, a Szent Imre plébánián is, azon kívül egy kápolnának voltam az igazgatója, az Ulászló utcai kápolnának. Van egy ingatlanunk Budapesten, azzal kapcsolatban ilyen gondnoki tevékenységet is folytattam. Majd 6 év után, mindig 6 évente kerültem új helyre, Zilcre kerültem, ahol plébános voltam 6 évig, vissza az anya monostorba, majd Szent Imre plébániára kaptam kápláni kinevezést. Sajnos kevesen vagyunk az egész országban. Létezünk itt Budapesten, vagyunk Zilcen, Székesfehérvárot vagyunk jelen, illetve a pécsi gimnáziumban. Van a egri gimnáziumunk, sajnos Egerbe a 90-es évek második fele óta nem jutott ciszterci szerzetes. Ennyit tudok így magamról mondani a szerzetesi életutamról. Valóban úgy titok, szokták mondani a hivatás, titok az, hogy miért éppen abban a szerzetes közösségben van az ember. Nem történt semmi rendkívüli az életemben. Szerzetes akartam lenni, pap akartam lenni, végül is Isten segítségével az lettem. És azt hiszem, hogy szükség van az Isten segítségére ahhoz is, hogy az ember úgy ki tudjon tartani ezen az úton, ebben a hivatásban, ebben a szolgálatban.
Említette ezeket a helyeket, ahol jelen vannak önök most Magyarországon. Mindegyik helyen vannak iskoláik is?
Iskolánk van Budapesten, a Szent Imre gimnázium, Székesfehérvár ott a Szent István gimnázium, Egerben a Gárdonyi Géza gimnázium, Pécsett a Nagy Lajos gimnázium. Baján is volt gimnáziumunk 1948-ig, de azt nem is kértük vissza, nem is kaptuk vissza. Pécsett egy általános iskolánk is van. Pécsett úgy alakult, hogy a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményeit vettük át. Sajnos a Miasszonyunk Női Kanonok Rend kihalt voltak éppen, és mi ott voltunk a közelben, mint szerzetes közösség, és úgy alakult, hogy a mi föntartásunkba, az Ilci apátság föntartásába kerültek a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményei. Plébániát látunk el Budapesten, Budán a Szent Imre plébániát. Ez egy nagy plébánia, nagy templommal, viszonylag sok lelkipásztori elfoglaltsággal. Pécsett csak gimnáziumunk van, Egerben ott van a gimnázium, de sajnos oda nem jut jelenleg ciszterci szerzetes, ott egy templom igazgatóság, az sem ciszterci látja el. Plébániánk van Székesfehérvár, ott egy kicsinke plébánia a gimnáziumhoz közel, az a templom, amely a eredetileg jezsuitáké volt, úgy mint Egerben, és a ciszterciek látták el mindig azt a templomot, és plébániánk van Zircen, természetesen török után a ciszterciek vállalták ott a lelkipásztori ellátást, illetve Zirc környékén is, de mivel kevesen vagyunk, egy Zirc melletti kis plébániát, Olaszfalut látjuk el. A ciszterci élet az, hogyha szétnézünk a világban, igen, igen sok színű. Voltak éppen ahány apátság, annyiféle életforma fogalmazhatunk így. Közép-Európában a ciszterciek, mint lelkipásztorkodó tanítórend ismertek, de a ciszterciek nem egy speciális feladatra létrejött szerzetes közösség, mint a tanító vagy betegápoló rendek. A ciszterci gyökerek, azok Szent Benedek regulájában találhatóak. Ez a szerzetesi mozgalom, szerzetes rend, a ciszterciek közössége azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy Szent Benedek reguláját hűségesen betű szerint megtartsák. 1098, ez a dátum, a születésnapunk, akkor alapítják Szitó vagy Cisztercium monostorát Franciaországban, Burgundiában. Egy érdekes időszak volt ez a szerzetesség története szempontjából. Egy útkereső időszak volt a 11.-12. század, amikor új monostorok nagyszámban, új szerzetes közösségek nagyszámban jöttek létre. A ciszterci közösség, a nevezhetjük ciszterci reform, azt a célkitűzést tette magáévá, hogy Szent Benedek reguláját betű szerint, szó szerint megtartsa. Egy franciaországi, szintén reform monostorból, Molénből, Szent Róbert és társai kivonulnak a Szitónak, Cisztelciumnak nevezett helyre, és ott megalapítják az új monostort. Egyébként ez a szó, hogy Cisztercium, azt jelenti, hogy a harmadikon innét. Nagyon prózai elnevezése van a rendünknek, ugyanis ez a hely a országút harmadik mértföldkövén innét volt, és úgy jelölték ezt a helyet, hogy a Cisztercium a harmadik mértföldkövön innéti hely, tehát Szitó Cisztercium nevéből származik a rendünknek az elnevezése. A ciszterci reform az egy picit válasz volt a Klünyi reformra, mondhatjuk úgy, hogy reakció, ellenválasz, ugyanis a klünyi szerzetesség ugyan valóban egy imádságos liturgiának élő szerzetes közösségek voltak azok, amelyek a klünyi monostor szövetséghez, klünyi kongregációhoz tartoztak, de úgy érezték a korai ciszterciek, hogy a klünyiek túlzásba viszik, szabad így fogalmazni, az imádságot, a liturgiát vitték túlzásba. Tehát az volt a szerzetesek feladata, hogy minél hosszabb, minél szebb zsolozsmákat énekeljenek, más nem csináltak, voltak éppen a szerzetesek, és a ciszterciek éppen Szent Benedek regulájának szellemiségéből kiindulva azt a célt is kitűzték maguk elé, hogy az imádságnak, a lelki életnek és a munkának egyfajta összhangját megteremtsék. A klünyi monostorokhoz képest, ugye a klünyi monostorhoz rengeteg, több száz monostor tartozott, nagyon leegyszerűsítették a ciszterci monostorokban a liturgiát, lerövidítették a zsolozsmát azért, hogy a szerzetesek dolgozni is tudjanak, kétkezi munkát is tudjanak folytatni, olvasni, elmélkedni, lelki életet is tudjanak élni. Szitó monostorából további 4 monostort alapítanak. A ciszterci kezdeteket taglaló krónikák úgy mutatják be Szitó monostorát, mint amely közösség hanyatlik. Szent Róbertnek vissza kell térnie pápai parancsra az eredeti monostorába, Molénba. Szent Róbertet, Szent Alberik apát követi, Szent Alberik apátot pedig Harding Szent István, aki angol származású volt, és a rendi legendárium, amely nem teljesen felel meg a valóságnak, úgy mutatja be Szitót, mint amely közösség hamarosan kihal, hanyatlik. Ez nem volt igaz, hiszen Harding Szent István apát idejében a szitói monostorban biblia fordítás készült. Tehát egy olyan monostor, egy olyan szellemi műhely, amelyből biblia fordítás kerül ki, az nem mondható semmilyen szempontból hanyatlónak. Ezt a rendi hagyománya, rendi legendárium azért követi el ezt a kis csúsztatást, hogy Szent Bernátnak a személyét kiemelje. Szent Bernát Harding Szent Istvánnál kopogtat sokat magával, akiket ő beszél rá, hogy lépjenek Szitó monostorába, és valóban Szent Bernát apát hozza majd meg a rendnek a virág korát. Szent Bernát már felnőttként tanult, képzett felnőttként lép be a szitói közösségbe. Néhány év múlva el is küldik őt, papá szentelik közben a szitói monostorban, Clairvaux monostorának az alapítására. És Clairvaux lesz majd a ciszterciek legjelentősebb közössége. Szent Bernát halála után, 1153-ban hal meg Szent Bernát, néhány évtizeddel, 1182-ben Clairvaux-ból, Szent Bernát apátságából Zilcre érkeznek francia szerzetesek, de már a zilci alapítás előtt jelen voltak a ciszterciek Magyarországon. Mai Bátaszék területén alapítja Géza király Cikádor nevű apátságot, az ausztriai Magyarországhoz viszonylag közeli apátságból, Heiligenkreuzból jönnek ide szerzetesek. Visszatérve Szent Bernát személyéhez, fogalmazhatunk úgy, hogy ő egy nagyon elfeledett szentje az egyháznak. A középkorban, vagy az azt követő évszázadokban is egy nagyon olvasott, sokat idézett szent volt. Hát napjainkban szinte senki nem idézi Szent Bernátot. Szent Bernáttal szerencsénk van, rengeteg beszéde, levele, értekezése, kisebb-nagyobb művekönyve maradt fönn. Szent Bernát szerzetes akart lenni, olyan szerzetes, aki csak az Istent keresi, és a lelkének az Isten felé való fordításával foglalkozik. Ugyanakkor Szent Bernát kilép gyakran a monostor zártságából, oly gyakran, hogy ezt már ő is túlzónak tartja. Szent Bernát századaként emlegetik az 1100-as éveket. Valóban Nyugat-Európában ő nagyon nagy hatással bírt akkor. Tanítványából is pápa lesz, egyik római monostornak volt az apátja, harmadik Jenő pápa, akit az egyház boldogként is tisztel. Szent Bernát egy könyvet ír Jenő pápának, hogy hogyan kell viselkedni a pápának, mit kell tenni a pápának. Szent Bernátot fölkérik uralkodók, hogy simítson el problémás helyzeteket. Szent Bernát idejében egy egyházszakadás van az egyházban. A bíborosok két csoportra oszlanak. Az egyik csoport megválasztja Ince pápát, a másik csoport Anaklét pápát, és Anaklétot Bernát ellen pápának tartja, és úgy érzi, föl is kérik őt erre, hogy fogadtassa el Ince pápának a törvényességét jó pár uralkodóval. Szent Bernát el is indul, és uralkodókat, országokat keres föl. Itália, Franciaország, Németország, Svájc, azok a területek, ahol gyakran fölbukkan Szent Bernát, és rábír uralkodókat arra, hogy a törvényes, a valódi pápához csatlakozzanak. Szent Bernátról beszélik azt, hogy a anyák féltették a fiaikat, az asszonyok pedig a férjeiket, mert ahol ő megjelent, sokakat rábeszélt arra, hogy szerzetesek legyenek. És ugye a középkorban még volt egy ilyen lehetőség, hogyha egy házaspár, ugye, tagjai úgy döntenek, hogy a feleség is monostorba vonul, a férj is monostorba vonul, akkor ez a házasság voltak éppen megszűnik, és Szent Bernát követett el ilyen dolgokat. Hogyha a Szent Bernát beszédeit olvassuk, sajnos nem igen szoktuk olvasni, a papi zsolozsmában egyébként nagyon sok beszéd van Szent Bernáttól, akkor most is olyan elevenen, frissen hatnak, és valóban két témáról szólnak. Az Istenről és a saját lelkünkről. Mindezek ellenére Szent Bernát nagyon aktív külső tevékenységet folytatott. Említettem, hogy az egyik tanítványából pápa lett, és ez a pápa, Jenő pápa fölkéri Szent Bernátot, hogy ebben az időszakban vagyunk, segítsen a keresztes hadak toborzásában. És Szent Bernát mond egy gyújtó beszédet, illetve több helyen is mondott beszédet, és ugye úgy fejezi be, hogy Deus vult, Isten akarja mindazt, hogy fölszabadítsák azokat a területeket, amelyek hát ugye nem keresztény uralom alatt vannak, és a keresztények ott szenvednek, és a tömeg is átvette ezt a szót, hogy igen, Deus vult, Isten akarja, nagyon föl tudta lelkesíteni a tömeget. Sajnos a keresztes hadjárat igen csúfos vereséggel végződött. Szent Bernát igazából nem is tudta, hol van az a szent föld, hogy mit jelent, milyen nagy vállalkozást jelent egy keresztes hadjárat, és voltak éppen ebbe betegedik bele Szent Bernát, és utolsó éveit már igencsak betegen, megtörten éli, és ahogy említettem, 1153. augusztus 20-án költözik az örökké valóságba. A beszédei, levelei, művei miatt úgy emlegetik, mint a mézajkú doktort, aki valóban nagy hatású lehetne, talán mi ciszterciek is tehetnénk azért, hogy többekhez eljusson Szent Bernátnak az üzenete.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem, mely beszélgetés folytatása egy hét múlva ugyanebben az időben következik. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.